Berekfürdőn vagyunk egy protestáns ökumenikus lelkészkonferencián. Erről a konferenciáról kérdezem Hecker Frigyes, metodista lelkészt. Kik jönnek itt össze, mióta szervezik ezt az alkalmat?
A konferencia kezdete a rendszerváltás előtti időre nyúlik vissza, amikor annyira nyilvánvalóvá vált az egész közéletben az elbizonytalanodás. És akkor kaptuk azt az impulzust, hogy ebben az időben nekünk, mint Biblia embereinek, az a dolgunk, hogy Isten hiteles igéit vigyük az emberek közé. Ekkor a gondolat körül néhány barát összeálltunk, és ezt vittük aztán felsőbb egyházi krémiumok el, és ebből született ez az ökumenikus lelkészi konferencia.
Milyen felekezetek jelennek meg itt?
Azok, akik az ökumenében is felvállalják az egymásra való közösséget. Ezek reformátusok, evangélikusok, szabadegyháziak, baptisták, metodisták, pünkösdiek is vannak közöttünk. A lényeg az, hogy az egymásra való közösséget hivatalosan is felvállaljuk, és nem határolódunk egymástól. Úgy éreztük, egy olyan ügyről van szó, amelyeket mindenképpen az összefogást igényli, az egymás kezét megtalálni, megfogni, mert egy ügyben fáradozunk mindnyájan.
Mi a célja ezeknek az alkalmaknak?
A célja az, hogy fölbátorítsuk a lelkészi szolgálatban lévőket, vagy a segítőtársaikat, laikusokat is, úgynevezett laikusokat, abban, hogy tisztán és életet keltően merjenek újra az igével kiállni az emberek elé, ne rösteljék ezt szolgálatot, szabadságuk legyen és bátorságuk legyen, hogy ezt a szolgálatot elvégezik. Egyre inkább fölmerültek e közben nagyon személyes problémák is, hiszen az ige hirdetés akadály nagyon sokszor személyes kudarcaink, negatív, gúzsba kötő élményeink, tehát ezzel együtt járnak bizonyos lelkigondozó kérdéseknek a föltérképezése, megsegítése, egymás bátorítása az elengedhetetlen ebben a szolgálatban.
Az emberek figyelnek az egyház véleményére, a lelkészek véleményére?
A rendszerváltás idején lényegesen nagyobb volt az egyház felé nyitottság, a közvélemény manapság. Az volt kicsit akkora benyomásunk, hogy sajnálatos módon az elveszített presztízs visszaszerzésére irányultak törekvések, és ezek nem erősítették meg az Istentől kapott küldetésünk tulajdonképpené magvát. Kicsit azt mondtam néha magamban, hogy úgy vagyunk, mint a Bourbonok a francia forradalom után, hogy semmit nem felejtettek, de semmit nem tanultak. Úgy éreztem, mintha régit akarnánk folytatni, ami valamikor elveszett, és nem vettük észre az időknek a tanító jellegét, amiben végigmentünk. Úgy gondolom, hogy az egyház genuin küldetése csak ez, Isten igét hirdetni, és az evangéliumnak megfelelő közösségeket összegyűjteni az ige köré és felépíteni. Úgy gondoltuk, hogy ez a küldetés, hogy tulajdonképpen ennek kellene valahogy kihatni a mai Magyarországon, akármennyire kevés is láthatóan ennek a emberileg fölmért lehetősége.
Frigyes bátyám, metodista lelkész, talán a hallgatók között vannak olyanok, akik nem nagyon tudják, hogy melyik ez a felekezet, közel van nagyon a református és az evangélikus egyházakhoz, és a magyarországi metodista egyháznak éveken keresztül a vezetője volt, szuperintendense, ma nyugdíjas lelkész, mégis szolgál a budapesti felsőerdősori metodista gyülekezetben. Ezt mind azért mondtam el, mert egy olyan emberrel beszélgetünk, aki évtizedek óta látja hazánknak az életét, sorsát, az emberek életét. Milyennek látja most az ország életét? Ugyanis itt a konferencián is többször szóba került, hogy milyen a mi országunk állapota, a társadalom állapota, és nekünk van-e ez ügyben mondandónk, mondani valónk.
A rendszerváltás idején emlékszem, nagy volt a bizakodás. Azóta ezek a biztató reménységek nagyon lelombozódtak, és szembesültünk azzal a rengeteg problémával, amit egy újfajta társadalmi politika rendszernek a megjelenése magával hoz. Nekünk kezdettől mondták Nyugat-Európában élő testvéreink, a mocsok fog először bejönni hozzátok. Akik nálunk levitézlettek, azok keresnek majd új terepet, újonnan felszabadult országba. Ez valóban így is van. Az a benyomásom, hogy nagyon, nagyon rossz tendenciák nyilvánultak meg Magyarországon. Én hadd mondjam, mint metodista, ha már ez szóba került, magunkkal hozzuk a metodista ébredésnek az élményeit. Ez két irányú. Csak az első az, hogy a metodista ébredés a 18. századi Angliában, Angliának az egész társadalmi gazdasági rendszerét tulajdonképpen sok tekintetben helyrehozta. Világi történészek állítják, hogy a francia forradalomszerű robbanás előtt állt Anglia, amit ez a vallási ébredés tulajdonképpen begyógyított, kiigazította ezeket a torzulásokat. Tehát egyrészt ez a reménység, hogy egy vallásos megújulás egész a társadalom mélyéig ható változásokat tud előhozni, a másik metodista örökség pedig az, hogy a 18. században vagyunk, a vallásháborúk utáni csömörben vagy megkeseredésben, és a metodista magával hozza az ökumenikus nyitottságnak a lelkületét. Tehát mi hisszük, hogy akik a Krisztus nevét valljuk, valahogy mind egy hajóban vagyunk, és egy irányban kell dolgoznunk.
Kicsit bővebben beszéljünk erről, hogy kik azok a metodisták, tehát mit is hisznek, mit vallanak?
A metodisták egyébként egy genuin protestáns reformáció igazságon alapuló szabadegyház. Vegyleg mindig az volt a benyomása, hogy neki nem új tanítást kell hozni, hanem a Bibliában meghirdetett élet szentséget kell valahogy az emberek közé vinni. Ez volt az alapgondolat. Nem vagyunk ilyen értelemben, nem vagyunk hitvallás egyházban, nincs különösebb hitvallásunk. A reformáció alapelvein állunk, csak szeretnénk ezeket bevinni az életbe. Ez egy metodista törekvés kezdettől fogva.
És a metodista egyház a világban hol jelenik meg jelentősebb létszámmal?
Hát elsőrenden angol száz nyelvterületen. Egy nagy világegyházról van szó, Magyarország itt kevésbé ismerik, 70 milliós tömegről beszél, amelyet a metodista világszövetség tagegyházai képviselnek. Itt Európában 4 püspökség van, egy német, kelet és dél-európaihoz mi is tartozunk, a skandináv püspökség és az eurázsiai, amelyik tulajdonképpen a volt szovjet államokban lévő metodistákat fogja össze.
Megemlítette röviden Wesley nevét, akkor legyen egy kis ismeretterjesztés is ebben a műsorban, hogy ki is volt ő.
John Wesley egy anglikán lelkész volt, és egyetemi docens Oxfordban. A 18. század elején született, a végén halt meg, az ébredés ugye a középső 40-es évektől indult, és végigvezetett 50 éven át szinte Angliának a vallás életét meghatározta, egyre jobban kiterjedő metodista ébredés, de mondom, olyan erejű volt, hogy ennek főleg társadalmi, emberközi kihatásai voltak nagyon erősek. Wesley azt állította, hogy a megszentelés útja mindig a szeretet tökéletesítése felé vezet, és ez nem csak a személyes kapcsolatokra, hanem a társadalmi életünkre vonatkoztatva is értette.
Mit jelent ez gyakorlatilag?
A metodista ébredés nagyon erősen hangsúlytett a megtérés az új élet lehetőségére és ajándékára. Ezt kínálta fel minden embernek, de azt mondta, hogy ez nem a végpontja egy életfolytatásnak, hanem a kezdete, és ebből egy gyakorlati életszentségnek kell következnie, amely kihat mindenféle irányban, családi kapcsolatoktól kezdve, de főképpen ott, ahol elesettséget lát, börtönöket látogattak, iszákosokkal, alkoholistákkal foglalkoztak abban az időben, iskolákat alapítottak, az utca gyerekek számára az úgynevezett vasárnapiskolát indították el. Nagyon erős szociális kihatása volt ennek, annyi, hogy Wesley bármilyen szociális programot bármikor meghirdetett volna. Egyszerűen a szeretet parancsa volt az, ami ezeket az embereket a környezetük felé fordította.
Akik hallgatnak most minket, felvethetik azt a kérdést, hogy őtőlük ez mégiscsak távolálló világ, a kereszténység, a hit, megtérés, meg egyebek, hogy ha ma valaki keresi az Istent, keresi az élete értelmét, merre menjen, mit tegyen, mit csináljon, üljön le egy parkba imádkozni, menjen be egy templomba, de az is sokak számára olyan idegen. Tehát, hogy lehet megtalálni Istent, akár a személyes példáján keresztül is hogyan tudná biztatni a hallgatókat.
Meggyőződésem a Biblia ismereteim alapján, hogy elsőrenden az Isten keresi az embert, nem az ember keresi az Istent. Isten szemében nincs személyválogatás. Minden ember felé ki van nyújtva a megtartó Istennek a keze, amelyik megragadható abban a pillanatban, amikor az emberek a szíve, a készsége megnyílik, hogy az életének ezt a fordulatát oda tegye az Istenhez, és egy új kezdetet kezdjen a mindenható Istennel. Azt hiszem, ez minden embernek a lehetősége, és egyben válasz azokra a nagyon mély emberi kérdésekre, amelyekben, ahogy a konferencián elhangzott ez, meghittséget keresünk, befogadást keresünk, életértékeket keresünk, minden ember szíve mélyén ott élnek ezek a vágyak, és ezek teljesednek be abban a pillanatban, amikor engedem, hogy az Isten betérjen hozzám, nem tudom ezt másképp mondani. Itt kezdődnek a személyes élet csodái. Ami ebből következik, és itt a magyar leromlott helyzetre is gondolok, nem tudom, hogy meg tudjuk-e reformálni igazán a magyar közéletet. Ez nincs a mi kezünkben. Egyet viszont tehetünk, ahol élünk, a tisztességnek, az emberségnek, a tisztaságnak kicsiny szigeteit próbáljuk kialakítani ott, ahol élünk. Ennyit mindenki megtehet a maga közvetlen környezetében, valahogy előre mozdítani ezt a leromlott helyzetet, akármilyen kicsiny lépésekben is történik. Ne adjuk fel, tehát ne a csüggedés vegyen erőt rajtunk, hanem annak a hívása és lehetőség, hogy valami, a kicsiny dolgokat is, de valamit tehetek. Kalkutai Teréznek a mondását idézgetem sokat. Nem tehetünk nagy dolgokat, mondta Kalkutai Teréz, csak kis dolgokat, de nagy szeretettel. Hiszem, ez minden keresztény embernek a lehetőség és elkötelezettsége.
Ő személyes megtéréséről mondana valamit? Az egy időponthoz köthető volt, vagy egy folyamat?
Lelkész családból származom. És mint minden jóra való siheder, én is átmentem egy nagyon erős rebellis korszakon, amikor még emlékszem, hogy az ebédasztalnál is gúnyolódtam szüleim hite fölött. Ma is előttem van, ahogy apám lehajtott a fejét, egy szót nem mondott. Úgy gondoltam, hogy az élethez, amit én igénylek, az nekem nincs szükségem az Úristenre. Erdész akartam lenni, vagy órásmester, vagy mit tudom, micsoda. Aztán nagyon hamar bekerített az Isten, ez az érettségi időnkben volt, rákos idő volt, még 53-ban érettségiztem, és hát nagyon tele voltunk, hogy itt Isten nem kell. Az Isten nagyon hamar bekerített, tehát zsákutcába mentem. Egyik munkájára a másikra mentem el, akkor érettségi után, hogy munkát vállaljak. Sehol, a főiskolák egyetemek zár voltak, egyik, mint papgyerek előtt, de egyszer munkát nem kaptam, mert sehol nem akarták a statisztikát, egy klerikális reakciót adta személyel, rontani, nem tudom másképp magyarázni. Úgyhogy lassan nagyon-nagyon lecsüggett bennem ez a nagy életbizakodás. Katona voltam aztán. Unokatestvéreim az akkori Nyugat-Németországban éltek. Az egyik orgona koncertet adott már Angliában. Éltem, haltam az orgonai Gáncsaladár, jártam orgona oktatásán Nyíregyházán. A másik geológus volt, egy Grönland küldetésre vett részt. Én meg ott ültem, egy kopasz katona, újonc katona, semmiféle élet lehetőségem nem volt. Azt mondtam, hogy minden jól megy, akkor egy bérelszámú leszek valami, és egy íróasztal mögött letöltem az életemet. Ez a csőd helyzet volt, amit azt mondtam, Uram Istenem, vedd a kezedbe az élet, kezdj velem valamit, mennek semmi értelme nincs. Ez történt 54. januárjában valamikor, újonc katona voltam. Nem történt semmi, csak én magamra nézve azt mondtam, ezt kimondtam, ehhez tartanod kell magadat. És próbáltam ezek után úgy élni, mint aki keresztény erkölcsi elvek. Ez szerint él ott a pápai 93. lövészlaktanyában, az első zászló a géppuskás századának az újoncaként. Jó pár hét telt el ezután, hogy éjszakának idején elküldtek, hogy gyújtsak be valahol, őrségben voltunk. Semmi, hova menjek éjszakának én, és úgy felemeltem a tekintetem, mert a csillagos ég volt, Uram Istenem, segíts meg, valahova tudjak tűzifához jutni, és éjszaka jön ki egy katonatársam a konyhából fát vág, én az utalomba se tudom, hogy jön ez össze, és mondta neki, hogy kaputól küldtek, gyűjtsön be, vigyél, egyik, még tegyél, még rátett, és fordulok vissza, és akkor itt kinyílt az ég felettem erre az élményre, és azt mondtam, hogy nézd csak, van Isten az égben, aki egy kis kopasz újoncnak az imádságát meghallgatja. Itt történt az a belső változás, az a tudatváltás, hogy egyszer itt van a mindenható Isten velem. Ez, amit mi újjászületésnek szoktunk nevezni, ez nem mindig függ össze az úgynevezett megtéréssel. Egyszer egy új egzisztencia támad föl, a mindenható jelenlétének a mindennapos tudata. Ezzel indult az új életem. Ezt a sok próbán ment át, de ma is ez egyetlen, ami igazán éltet.
Még a családjáról mondjon valamit, gyermekekről, vannak-e unokák?
Négy, Németországba mentem teológiára, onnan való a feleségem. Eljött ide Magyarországra, négy gyermekünk született, két nagyobbik fiú szintén lelkész lett, a lányom ezt a csellengő gyerekek között folytatott missziót végzi, itt valahol Zuglóban. A harmadik srác pedig a fiú a svájci otthonban dolgozik. Úgyhogy a gyerekek megtalálták a maguk helyét. Én nem tudtam volna a szolgálatomat, a gyülekezetit, a szuperintensit, a feleségem mellettem léte nélkül csinálni. Elképzelhetett lett volna. Tehát a feleségem mindig úgy volt mellettem, hogy rá mindig támaszkodni tudtam ezekben a dolgokban. Négy éve, hogy meghalt, azóta egyedül élek, ez egy egész új életet jelent, de az Úristen mindig a lépésenként megadja a szükséges erőt mindenhez, ami kell.
Köszönöm szépen, Isten áldását kívánom életére.